A mai üzenetemnek rögtön az elején egy olyan gondolattal szeretném kezdeni, aminek a megértéséhez koncentrációra van szükség. Készen álltok rá, hogy koncentráljatok rögtön az elején? Ez a gondolat a következőképpen szól, ki is írtam, hogy könnyebb legyen. Ha folyamatosan, hosszú távon kell valamilyen fontos dolgot csinálnunk, akkor könnyen előfordul velünk, hogy elfeledkezünk róla, hogy milyen fontos is az, amit teszünk. Értitek? Mondtam, hogy koncentrálni kell. Szóval még egyszer. Hogyha folyamatosan, hosszú távon kell valamilyen fontos dolgot csinálnunk, akkor könnyen előfordul velünk, hogy elfeledkezünk róla, hogy milyen fontos is az, amit teszünk. Képzeljetek el például egy repülőtéri légirányítót, aki ott dolgozik fent a toronyban, és térképeket néz, fényeket néz, gombokat húzogat, belebeszél időnként a mikrofonba. Fontos az, amit csinál? Hihetetlenül fontos az, amit csinál, hiszen életek múlnak rajta. Hogy a megfelelő gépek a megfelelő időben, a megfelelő helyen szálljanak le, és ne ütközzenek össze egymással, és ne legyen semmi gond. Elképzelhető az, hogy egy légirányító, aki 5, 10 vagy 15 éve már ezt a foglalkozást űzi, ott áll a pult mellett, és éppen nem gondol arra, hogy milyen fontos is az, amit csinál. Ugye, hogy elképzelhető. Vagy gondoljunk egy sebészorvosra, aki embereket hasogat fel, metszeget be, vág le ezt, vág ki azt. Fontos az, amit csinál? Nagyon fontos az, amit csinál. Miért? Mert sok múlik rajta. Előfordulhat egy sebészorvossal, hogy 10, 15 vagy 20 éve űzi már a hivatását, és éppen egy adott pillanatban nem gondol arra, hogy milyen fontos is az, amit tesz. Igen, ez elképzelhető. Tehát, hogyha folyamatosan, hosszú távon kell csinálnunk valamit, ami fontos, akkor könnyen előfordul velünk, hogy nem gondolunk rá, vagy elfelejtjük, hogy milyen fontos is az, amit teszünk. Persze erre mondhatnád azt, hogy hát én nem vagyok se légirányító, se sebészorvos, valószínűleg nincs közöttünk ilyen, de neked is van valamilyen hivatásod. Te is betöltesz valamilyen helyet az életben. Lehet, hogy egy sofőr vagy. Fontos az, amit csinálsz? Hát fontos. Én amikor megyek Győr felé, és a kamionok így húznak el mellettem a másik sávban, néha eszembe jut, hogy mégiscsak másfél méter választ el tőle. Ha te egy kamiont vezetsz, fontos az, amit csinálsz? Bizony fontos. Minden pillanatban gondolsz rá, hogy ez milyen fontos? Nem. Ha pedagógus vagy, fontos az, amit csinálsz? Persze, hogy fontos. A jövő generációját neveled. Ha autószerelő vagy, fontos az, amit csinálsz? Meghúzod-e rendesen a kerékcsavart, vagy nem? Igen, fontos dolog. És mindannyian gondolhatunk a saját foglalkozásunkra, a saját életünkre, hogy bizony fontos az, amit teszünk, mert sok minden múlhat rajta. De az élet más területein is fontos az, amit teszünk. Hogy Krisztus követői vagyunk. Hogy mi képviseljük őt ebben a világban. Fontos az, amit teszünk? Igen, fontos, hogy hogyan képviseljük őt. Minden pillanatban gondolunk rá, hogy ez milyen fontos. Ugye, hogy nem minden pillanatban gondolunk rá. Amikor elfeledkezünk a jelentőségéről annak, ami egyébként fontos és csináljuk, annak általában három oka lehet. Az első az a megszokás, hogy már megszoktuk. Ha valamit régóta csinálunk, akkor azt már megszoktuk, és ezért nem gondolunk talán rá, hogy milyen fontos. Egy másik oka lehet a részletek, hogy elveszünk a részletekbe. Előfordult már veled, hogy elvesztél a részletekbe? Lehet, hogy valakinek a szülinapi partiját szervezted, és azon gondolkodtál, hogy hogy legyen a pohár, mennyi lesz a sütemény, van-e lufi, nincs-e lufi, és közben elfeledkeztél arról, hogy igazából ennek az lenne a jelentősége, hogy akit ünnepelni akarsz, az boldog legyen ettől. Tehát elveszünk a részletekbe időnként. És van egy harmadik ok is, ami miatt elfeledkezhetünk arról, hogy milyen fontos az, amit teszünk, ez pedig a nehézségek. Figyeljetek, szinte minden, ami az életben fontos, az nehézségekkel jár. És akkor, amikor a nehézségekkel szembesülünk, akkor könnyen elfeledkezünk arról, hogy igazából ez egy fontos dolog, amit csinálunk. Pedig ez szoros összefüggésben van az értékességünk tudatával. Akkor érezzük magunkat értékesnek, hogyha tudjuk, hogy fontos az, amit csinálunk. Tudjátok, vannak emberek, akik igazából nagyon értékesek, de közben nagyon értéktelennek érzik magukat. Miért? Azért, mert bár fontos dolgot csinálnak, de elfelejtik, hogy milyen fontos az, amit tesznek. Ezért nagyon fontos, hogy mindig tudjuk azt, hogy melyek a fontos dolgok az életünkben, szem előtt tartsuk azokat, és emlékezzünk arra, hogy miért is olyan fontos ez a dolog. Miért mondtam el ezt bevezetésül? Hát nem a légirányítókról szeretnék beszélni, bár az is egy szép hivatás. Nem is a sebészorvosokról, bár az is egy nagyon szép hivatás. Nem is a pedagógusi, vagy a kamionsofőri, vagy az autószerelői, vagy a gyógyszerészi hivatásról szeretnék beszélni, hanem ma az édesanyai hivatásról szeretnék beszélni. Azért erről a hivatásról, mert ma anyák napja van, és bár az anyák napja nem egy bibliai ünnep, de mivel Isten teremtette az embert férfivá és nővé, és Isten határozta meg, hogy úgy jöjjön világra egy ember, ahogyan világra jön, egy édesanya méhén keresztül, és Isten tervezte ezt az egész életet, hogy úgy működjön, ahogy működik, ezért fontos, hogy ezen a napon erről mi is beszéljünk, és szeretnék nektek elsősorban édesanyák bátorítást adni ezen a mai vasárnapon. Az édesanyai hivatás az egyik legfontosabb hivatás a Földön. Az édesanyai hivatás az egyik legtömegesebb hivatás a Földön, amit a legtöbben gyakorolnak. Az édesanyai hivatás az egyik legnehezebb hivatás a Földön. Az édesanyai hivatás az egyik leghosszabban tartó hivatás a Földön. És mindezekből kifolyólag az édesanyai hivatásra leselkedik talán leginkább az a veszély, hogy eljelentéktelenedik azok számára, akik ezt a hivatást űzik. Kedves hölgyek, hadd kérdezem meg tőletek, hogy ki az, aki közületek édesanya. Csak emelje fel a kezét. Ugye? Rögtön bizonyítottuk, hogy ez a legtömegesebb hivatás. Lemerném fogadni, hogy több édesanya van közöttünk ma, mint autószerelő. Több édesanya, mint kamionsofőr. Több édesanya, mint orvos, vagy több édesanya, mint pedagógus. A legtöbben édesanyák, és halkan megjegyzem, édesapák vagyunk ebben a teremben, de ma anyák napja van, apák napján majd beszélünk az apákról is. Az üzenetemnek igazából egy célja van. Szeretném, hogyha felszítaná bennetek a tüzet, édesanyák. Szeretném, hogyha újra meglátnátok az anyai hivatásotoknak a fontosságát, a jelentőségét és a becsületét. Szeretném, hogyha újra meglátnátok az édesanyai hivatásotokban rejlő hatalmas lehetőséget, ugyanakkor felelősséget is. És azt szeretném, hogyha az üzenetnek a végére újra megerősödne bennetek az az elhatározás, hogy beleállok, hogy csinálom, mert fontos, mert ezt szeretném. Négy pont, vagy négy gondolat van, amin szeretnék végig haladni ezzel a témával kapcsolatosan. Ezek közül az első az így hangzik, hogy az anya-gyermek kapcsolat az egy különleges kapcsolat. Egyetértetek velem? Hogy az anya-gyermek kapcsolat egy különleges kapcsolat? Ugye, hogy a legtöbb anya szívében a gyermeke különleges helyet foglal el? Édesanyák, így van? A gyermeketek vagy a gyermekeitek különleges helyet foglalnak el a szívetekbe? Ki az, aki édesanyák ezért ért? Ugye, hogy így van? De viszont is igaz, hogy az édesanyja különleges helyet foglal el a legtöbb ember szívében. Kedves mindenki, igaz? Gondolj az édesanyádra. Különleges helyet foglal el az édesanyád a szívedbe? Ki az, aki egyetért vele? Így van. Tehát ha akarjuk, ha nem, ez az igazság. Az édesanyák szívében a gyermekeik különleges helyet foglalnak el, és a gyermekek szívében az édesanyák különleges helyet foglalnak el. Akkor is, ha még a gyermek kicsi, akkor is, ha a gyermek nagy, akkor is, ha a gyermek öreg, és az édesanyja már nincs itt, akkor is az édesanyja különleges helyet foglal el a szívünkben. Miért van ez így? Azért van így, mert az édesanyánknak volt a legközvetlenebb, legközelibb része abban, hogy a világra jöttünk, és hogy az életben elindultunk. Így van? Az édesanyánkban fogantunk meg. Az édesanyánkban növekedtünk. Az édesanyánk testén és lelkén keresztül az ő testében váltunk emberré. És azután, amikor világra jöttünk az édesanyánkból, akkor is az életünk első szakaszában szinte teljes mértékben ő az, aki táplált, gondozott bennünket, és akitől fügtünk. Így van? Ez az oka annak, hogy egy egészen különleges kötelék van az édesanyák és a gyermekeik között. Talán ami legjobban szimbolizálja ezt a köteléket, ezt a kapcsot, az a köldökzsinór. Milyen érdekes, hogy Isten így teremtette meg. Hogy amikor megfogan egy ember az édesanyjának a méhében, és elkezd fejlődni, akkor kifejlődik ott egy nagyon fontos szerv, ez a köldökzsinór, ami az édesanyja testét összeköti a gyermek testével, és ezen a köldökzsinóron keresztül kap tulajdonképpen a gyermek mindent, amire a növekedéséhez szükség van. Ez a köldökzsinór, ez egy nagyon érdekes dolog. Érdemes olvasni róla, most nem megyek bele a részletekbe. Három vastag ér húzódik a köldökzsinórban, amelyen keresztül a fejlődő magzat a táplálékot kapja, az oxigént kapja, tulajdonképpen mindent ezen keresztül kap, amiből felépül az ő teste. És nem is beszélve arról az érzelmi közösségről, ami ebből a helyzetből adódik. Azután, amikor egy ember megszületik és világra jön, akkor a köldökzsinort elvágják. És megszűnik ez a fajta fizikai funkciója, de marad egy láthatatlan köldökzsinór az anya és a gyermek között, ahol már nem az oxigén és nem a fizikai táplálék áramlik, hanem lelki dolgok. És az, ami ezen a láthatatlan köldökzsinóron keresztül áramlik egy gyermekbe, akármilyen idős is legyen, az meghatározó hatással van az egész életére. Kezdetben ez a kapocs, ez a kötelék egy teljes függést jelent, aztán ahogyan az idő telik és múlik, és a gyermek nő, akkor ez a kötelék ugyan megváltozik, a függés megváltozik, de a kötődés valamilyen formában egy egész életen át megmarad. Miért beszélek erről? Azért, mert kedves édesanyák, szeretném, hogyha ma ismét tudatosodna bennetek az, hogy különleges helyet foglaltok el a gyermekeitek szívében. Különleges helyet foglaltok el a gyermekeitek szívében. És ez teljesen független attól, hogy jelen vagytok-e az életükben fizikailag, vagy nem vagytok jelen. Ez teljesen független attól, hogy jó anyák vagytok-e, esetleg annak tartjátok magatokat, vagy rossz anyák vagytok-e, esetleg annak érzitek magatokat. Ez mindentől független. Ez azért van így, mert az élet így jött létre. Ha akarod, ha nem, az a gyermekeid szívében egy különleges helyet foglalsz el. Egyszerűen azért, mert az édesanyjuk vagy. Gondoljatok csak bele, édesanyák, hogyha a ti szívetekben az édesanyátok különleges helyet foglal el, gondoljatok az édesanyátokra, akkor ti is különleges helyet foglaltok el a gyermekeiteknek a szívében. Ez biztosan így van. Miért beszélek erről? Azért, mert szeretnék egy fontos dolgot hangsúlyozni, ami ebből az egész helyzetből következik. Ez pedig az, hogy nincs a Földön még egy ember, akire akkora hatással lehetnél, mint a gyermekedre. Gondold ezt végig. Nincs a Földön még egy ember, akire akkora hatással lehetnél, mint a gyermekedre vagy a gyermekeidre. Sok emberrel találkozol az életed során. De senkinek a szívében nem fogsz elfoglalni olyan helyet, olyan speciális és különleges helyet, mint a gyermekeid szívében. És ebből kifolyólag az a hatás, amit gyakorolsz a környezetedre, azt leginkább a gyermekeidre gyakorlod. Nincs még egy ember a Földön, akire akkora hatással lehetnél, mint a gyermekedre vagy a gyermekeidre. Nincs a Földön még egy olyan ember, akinek a sorsát olyan mértékig befolyásolni tudnád, mint a gyermekeidét. Ez egyfelől egy hatalmas lehetőség, szeretném, ha meglátnád ma, másfelől pedig egy hatalmas felelősség is egyben. És ez nem véletlenül van így, azért van így, mert Isten így teremtette, mert Isten így akarta. És tudjátok, hogy ha valamit Isten úgy akart, akkor Az, aki ebben a helyzetben benne van, az küldetéssel bír. Ez nem csupán egy élethelyzet, hogy te édesanya vagy, hanem ez egy küldetés, hogy édesanya vagy. Hogy azzal, aki te vagy, a gyermekeidre olyan hatást gyakorolj, amelynek a következtében az életükben ők előre fognak haladni. Éppen ezért anyának lenni az egy küldetés, amit Isten bízott rád. Hadd mondjak két példát. Képzeld el, hogy valahol a hegyek között felfakad egy forrás a földből. De ez egy különleges forrás, mert ez a te forrásod. És amikor felfakad ez a forrás, akkor te szabhatod meg, hogy melyik irányba induljon, merre folyjon, milyen medre legyen, és mekkora legyen a medre, hogy mennyi vizet fog tudni majd összegyűjteni, amikor eltávolodik te tőled, és hol és milyen módon fog majd egyszer a tengerbe érni. Ez a forrás, ez a gyermeked, vagy a gyermekeid. Amikor felfakadnak benned, amikor megszületnek, akkor tudnod kell, hogy neked van az egyik legnagyobb befolyásod arra, hogy az életben merre fognak folyni, hogy milyen lesz az ő medrük, az életük medre, és hogy milyen pályát fognak majd megfutni. Természetesen Istennek mindenkivel külön és saját célja van. De ugye az elején megbeszéltük, hogy az édesanyánk milyen fontos helyen van a szívünkben, és milyen nagy hatással van ránk. És ezért meghatározó az ő befolyása a sorsunknak az alakulására. Egy másik példát is hadd mondjak, nézzétek meg ezt a képet, láttok itt egy fészket, amiben ilyen szép tojások, madártojások vannak. Képzeld el, hogy kapsz egy vagy több különleges tojást. Ez az egy vagy több különleges tojás, ez a te gyermeked, vagy ezek a te gyermekeid. Azért különlegesek a tojások, mert nem csak, hogy neked kell kiköltened, és nem csak, hogy neked kell a madárkákat táplálnod, és nem csak, hogy neked kell a madárkákat megtanítanod repülni, és megtanítanod élni, hanem tőled függ az, hogy milyen madár fog kikelni a tojásból. Egy veréb, egy túzok, egy bölömbika, egy sasmadár, pulyka. És tőled függ az, hogy mikor és hogyan fog megtanulni repülni, és milyen magasra fog szállni. Ezek csak illusztrációk, példák szeretnének lenni, de a lényege az, hogy az édesanyáknak rendkívüli befolyása és hatása van arra, hogy a gyermekeik mivé válnak, és milyen életpályát fognak befutni. Nézzétek meg, hogy a példabeszédek könyve 22. fejezetében, a 6. versben mit ír a Biblia. Azt írja. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Fú, figyeled? Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, sem tér el attól. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az édesanyának, természetesen az édesapának is, de az édesanyának különleges módon befolyása van a gyermeke egész sorsának az alakulására. És amikor már megöregedett, akkor is bizonyos dolgokat azért csinál, mert az édesanyjától ezt kapta. Az élete azért abba az irányba ment, mert az édesanyjának a befolyása abba az irányba terelte. Hihetetlenül nagy jelentősége van annak, hogy édesanyaként a gyermekeiteket merre terelitek, és milyen hatással vagytok az életetekre. Szeretném, ha meglátnád ma, ahogy mondtam, hogy ez milyen nagy lehetőség, ugyanakkor milyen nagy felelősség is egyben. Ezért adtam ennek a mai üzenetnek azt a címet, hogy hőskeltető. Képzeld el, hogy ez a fészek, ez a te családod. Képzeld el, hogy ezek a tojások, ezek a te gyermekeid. A kérdés az, hogy kiket költesz ki belőlük. Lehet, hogy eddig arra gondoltál, hogy ez a vásott kölykök, minek is szültem meg őket. Nem tudom, néha megfordul a fejetekbe ilyen anyaként. Mert csak a gond van velük. Én költögetem itt, etetgetem, hordom nekik a kukacot, a férget, a tücsköt, a bogarat, meg mindent. Megvonom magamtól a falatot, de minek? Lehet, hogy így gondolsz a gyermekeidre, de szeretném, hogyha ezután az üzenet után arra gondolnál, hogy én hősöket nevelek. Én hősöket táplálok. Én hősöket támogatok. Én hősöket indítok a pályájukra. Ha anya vagy, akkor tudnod kell, hogy a legfontosabb életműved a gyermeked. Azért használtam ezt a szót, hogy életmű, mert az életmű az, amin egy életen át dolgozunk. Igaz, hogy az ember a gyermekén egy életen át dolgozik? Ki az, aki idős édesanya már, és a gyermeke felnőtt? Van-e olyan édesanya? Ugye vagytok többen? Még mindig fontosak a gyermekeitek számotokra? Igaz, hogy egy életen át dolgozol rajtuk? Igaz, hogy egy életen át teszel értük? Igaz, hogy egy életen át a szívednek a közepébe vannak? Ezért mondom azt, hogy ha anya vagy, akkor a legfontosabb életműved a gyermeked. Lehet, hogy nem mutatsz fel olyan életműveket, amelyekre ez a világ büszke. Lehet, hogy nem futsz be nagy karriert az üzleti világba. Lehet, hogy nem írsz nagyszerű könyveket. Lehet, hogy nem hozol létre olyan alkotásokat, amelyeket utána sokan csodálnak. Lehet, hogy nem jegyzik a nevedet sehol se, nem vagy benne a Guinness rekordok könyvébe, és sehol nem vagy benne. De mégis olyan életműveket tudsz alkotni, amelyek az Isten dicsőségére vannak. A legfontosabb életműved a gyermeked, ha édesanya vagy. Ha nem vagy édesanya, akkor se keseredj el. Isten szeret téged, és használ téged. De ha édesanya lettél, akkor a legfontosabb életműveid a gyermekeid. A 128. Zsoltár első 4 versében a következőt írja a Biblia. Ezt alapvetően a férfiaknak írja, és férfiakról írja, de szó van benne a feleségről és az anyáról is, ezért olvasom fel. Dávid Zsoltára. Boldog mindenki, boldog az a férfi, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő, gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Most csak a középső részt szeretném kiemelni, ahol a feleségről és az anyáról van szó. Nézzétek csak meg, hogy a Biblia milyen képpel írja le a helyén lévő feleséget és anyát. Azt mondja, hogy a feleséged olyan, mint a termő szőlőtő a te házad belsejében. Tudom, hogy a mai világban már olyan sok megtört család van. És tudom, édesanyák, hogy többen vagytok olyanok, akik egyedül nevelitek a gyermekeiteket. Isten benneteket is szeret, és benneteket is megáld, és számotokra is tanulságos az, amit itt olvasunk. De alapvetően Isten itt az eredeti tervéről beszél, a családról. És nézzétek, hogy mit mond. Azt mondja, hogy a feleség és az anya az olyan, mint a termő szőlőtő a házának a belsejében. Nagyszerű ez a kép. Ott a bibliai területeken a szőlő egy nagyon fontos növény volt, ami sokaknak jólétet hozott, amiből gyümölcs jött, amiből bor jött, amiből megélhetés jött. Ez egy nagyon fontos növény volt. Milyen érdekes, hogy az anyákra, a feleségekre ezt a képet használja a Biblia. Tudjátok, a szőlő az egy olyan növény, ami nem nő magasra, nem látszik messziről, viszont nagyon terebélyes tud lenni. Nem azt írja a feleségekről az ige, hogy olyanok, mint a cédrus. Messziről látszik, hanem azt mondja, olyan, mint a szőlőtő. Ami nagyon messzire el tudja az ágait növeszteni, és képes mindenütt, ahova elérnek az ágai, gyümölcsöket teremni. Tudod, hogy Istennek ez az akarata veled? Ez a képe rólad, mint édesanyáról, mint feleségről? Hogy terebélyesedj el? Hogy sok felé tudsz koncentrálni. Ugye a férfiak olyanok, mint a cédrus, csak az égre mutatnak. Egy helyre, de jó magasra és jó messzire. De az édesanyák olyan, mint a szőlőtő. Rengeteg indát tudnak növeszteni, rengeteg vesszőt, rengeteg felé elér a kezük, a gondolatuk, az érzésük. És Istennek az a terve, hogy mindenütt, ahová csak elérsz, hogy gyümölcsöket teremj. A férjed a gyermekeid életébe. Ugye milyen nagyszerű kép? Szóval láttuk, hogy az anya-gyermek kapcsolat egy különleges kapcsolat, és ebből kifolyólag nincs a Földön még egy ember, akire akkora hatással lehetnél, mint a gyermekeidre. Ez küldetés, ez lehetőség, és ez felelősség. A következő dolog, amire szeretném ráirányítani a figyelmeteket, hogy ha ez így van, akkor te milyen hatást gyakorolsz a gyermekedre vagy a gyermekeidre. Erről szól a küldetésed. Erről szól a lehetőséged, erről szól a felelősséged. Aki te vagy, ahogy élsz, ahogyan hozzájuk viszonyulsz, az milyen hatást vált ki belőlük. Van egy ige, ami egyszer nagyon megragadott engem ezzel kapcsolatban, és nagyon sokat mondó a számomra. Kíváncsi vagytok, hogy melyik az? Ez az ige a Timóteushoz írt második levélben olvasható, az első fejezet első néhány versében. Pál apostol az ismert és nagyon gyümölcsöző munkát végző apostol, aki már idősödik, ő írja a fiatal munkatársának, Timóteusnak. Figyeljétek, mit ír neki. Azt írja. Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezni, látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Most itt megállok egy picit. Hogy gondol Pál Timóteusra, erre a fiatal emberre? Azt mondja, hogy na Timóteus, hát sajnálom, hogy most írnom kell neked, de hát kötelesség az kötelesség, mert elküldöm ezt a levelet neked. Ugye nem így ír. Hanem látható, hogy Pál nagyon szereti Timóteust. És amikor a távolból is Timóteusra gondol, akkor azt mondja, hogy te Timóteus, annyira szeretlek téged. Annyira közel állsz a szívemhez, annyira szimpatikus vagy nekem. Egyszerűen, ahogy rád gondolok, hogy milyen vagy, akkor vágyom arra, hogy bárcsak itt lennél, bárcsak veled lennék, bárcsak találkozhatnék veled. Timóteus egy olyan fiatal ember volt, akire az öreg Pál is azt mondja, hogy ó, ilyenből kellene még sok. Így van? De nézzétek a folytatást. Azt írja Pál, eszembe jutott ugyanis, a benned élő képmutatás nélküli hit. Tehát megmagyarázza, hogy mi miatt töltötték előt ezek az érzések. Azt mondja, Timóteus, ha rád gondolok, tudod, mi jut eszembe rólad? Az a képmutatás nélküli hit, ami benned van, és ami látható. Ó, de fantasztikus dolog ez. Nem lenne nagyszerű, hogyha rólunk, vagy a gyermekeinkről ezt mondanák mások, hogy az a képmutatás nélküli hit, ami benne van, az nagyszerű. Ez a képmutatás nélküli szó az eredeti nyelvben ilyen jelentésekkel bír, hogy nem tettetett, nem színlelt, őszinte. Ez a Timóteus egy őszinte, nem tettetett, nem színlelt, hanem egy valóságos, tiszta és erős hittel bízott Jézus Krisztusban, és így jött az életét. Na de mi köze van ehhez az anyák napjához? Nézzétek csak, hogy mit ír Pál Timóteusnak. Azt mondja, hogy eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban, és anyádban, Eunikében lakott. De meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Édesanyák, inspirál ez benneteket? Ez az Euniké egy olyan gyermeket nevelt. Ez a Lóisz nagymama. Egy olyan unokát pátyolgatott, akire az öreg apostol büszke. Ha a te gyerekeidről írnák azt a korukbeli apostolok, hogy te, a te Jancsikád, olyan hit van benne, olyan tiszta a szíve, a te Ricsikéd, a te akárkicsodád. És gondolj a saját gyerekeidre. Díszére válnak az Istennek. Örülnél neki? Nézzétek, mit ír Pál. Azt mondja, hogy az a hit van benned, amiről tudom, hogy az édesanyádban is ott volt, és a nagymamádban is ott volt. Holott a Biblia általában patriarkális vonalon írja azt, amit ír. Nem tudom, hogy az apja milyen volt, a nagyapja milyen volt, de azt tudom, hogy az anyja milyen volt, és a nagymamája milyen volt. Milyen csodálatos ez a dolog. Szeretnék kérdezni tőletek valamit, édesanyák. Ti mit adtok át a gyermekeiteknek? Te mit adsz át a gyermekeidnek? Tudod, hogy nagyon fontos dolgok vannak a gyermekeid életében, amit tőled kaphatnak, vagy aminek a kialakulásában te kulcs szerepet játszol? Csak hadd soroljak fel egy pár dolgot. Ilyen például az identitás. Hogy mit fog gondolni önmagáról? Az, hogy a személyisége egészséges lesz-e? Hogy lesz-e önbizalma? hogy fogja-e tudni szeretni önmagát, hogy fogja tudni szeretni másokat. Tudod, hogy ebben neked kulcs szereped van. Hogy az identitása hogy fog kialakulni. Amikor ezen gondolkodtam, eszembe jutott egy bibliai személy, akit Mózesnek hívtak. Mózes megfutotta a pályáját? Igen. Isten az egyik legnagyobb szabadítóvá tette őt. Mózesnek a története nagyon különleges. Ugyanis abban az időszakban született Egyiptom földjén, amikor a fáraó azt a törvényt hozta, hogy minden héber újszülött fiú gyermeket meg kell ölni. Mert látta, hogy nagyon szaporodnak a héberek, és megijedt, és azt mondta, tenni kell valamit, úgyhogy a világtörténelem első zsidó törvényét meghozta, és azt mondta, hogy minden héber fiú gyereket öljenek meg a bábák, amikor megszületik. Sok fiú gyermek meg is halt. Amikor Mózes megszületett, akkor a szülei látták, hogy szép a gyermek. Hát én persze, tehát anyák mindig azt mondják, Orsi meglát egy kisbabát, az elájul. De szép, csak magamba. De, hogy... Hát igen. Valamelyik tényleg szép, de valamelyik nem szép, most nagyon őszintén. Hát én sem voltam szép, mikor a kicsit ráncos, minden. Hát mi a szép abban? Hát jó, persze az is nagyon szép. Édesanyám, bocsánat, ne haragudjatok, édesanyák. Tudom, hogy ez most skandallum, botrány volt, de... Szóval azt látták, hogy szép a gyerek. Aj, biztos az édesanyja mondta, hát olyan szép ez a gyerek. Nem lehet, hogy meghalljon. És akkor tudod, különös gondja volt rá. Vigyázott rá. Ahogy te vigyáztál a te gyermekedre. Csitítgatta, ne sírj, Mózikám, ne sírj. Baj lesz, ha nagyon sírsz. Aztán egy idő után nem lehetett csitítgatni, és át kellett volna, hogy adják a sorsának, de azt mondták, nem lehet. Szeretem ezt a gyereket. És akkor betették egy kosárba, és kirakták a Nílusra, és az Isten kegyelmére bízták. Milyen fantasztikus anyai hozzáállás, nem? Mindent megteszek érte, de amikor már nem tudok megtenni többet, akkor az Isten kegyelmére bízom. És akkor oda bízta a Nílusra, és az Úrnak gondja volt rá. Ó, fontos az anyák hite. És akkor úgy rendezte Isten, hogy a fáraó lánya megtalálta őt, és úgy vette, hogy a Nílus Istenétől kapta, és a saját gyermekeként akarta felnevelni, de hát szoktatni kellett még a gyereket, amire ő nem volt képes, úgyhogy Mózes ott megbújó nővére gyorsan a segítségére sietett, és azt mondta a fáraó lányának, hogy felséges, nem tudom, hercegnő, szerezzek egy anyát, egy héber nőt, aki szoptatná őt. Persze, jó, köszi a segítséget. Mit csinált a nővére? Persze az édesanyjához vezette. Tudod, mit tudott az édesanyja akkor Mózesnek? Azt tudta, hogy kevés idő van rá. És abban a kevés időben, ami rendelkezésemre áll, amíg elviszik tőlem, mindent bele kell tennem, amit bele tudok tenni. Mert ezen múlik az, hogy belőlem mi lesz. Én nem tudom, mikor választották el, abban az időben nem 6 hónapos korokig szoptatták a gyerekeket, de ha valakit sokáig szoptattak, akkor Mózesnek hosszú szoptatási ideje volt. Lehet, hogy csak 3-4-5 éves volt, mikor elválasztották. Kisámlival jött szopni. Érted? Már. De az anyukája tudta, szopjál Mózeském, szopjál. Mert ha nem szopsz többet, akkor ne kell, hogy adjalak. Higgyétek el, hogy Mózes mamája nem csak az anyatejet igyekezett beletölteni abba a gyerekbe, hanem minden mást is, amit csak tudott. És amikor újra találkozunk Mózessel 40 éves, hosszú évtizedeket, pici gyermekkorától a fáraó udvarában töltött, mint a fáraó leánya, pogány, bálványimádó közegben, de nem felejtette el azt, hogy ő kicsoda. És nem felejtette el azt, hogy neki mi a fontos, és mi nem a fontos. Azt mondja a Biblia róla a zsidókhoz írt levélben, hogy inkább választotta az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a világ a bűn ideig, óráig való gyönyörűségét. Milyen identitása volt Mózesnek? Nem azt mondta, én a fáraó fia leszek, hát sokkal jobb az nekem, hanem azt mondta, én héber vagyok a héberek közül, és az én Istenem az Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Édesanyák, mit töltötök a gyermekeitekbe? Tudod, hogy az identitása a kialakulásában milyen nagy szereped van? Nagy szereped van az értékrendjének a kialakulásában. Pici korától kezdve, hogy mit fog jónak tartani, és mit fog rossznak. Mi az, amit arról azt gondolja, hogy helyes, és mi az, amiről azt fogja gondolni, hogy nem helyes. A hitének a kialakulásában óriási szereped van. Hogy fog-e tudni bízni Jézusban, hogy Jézust olyan személynek fogja-e látni, akiben érdemes bízni? Vagy egy közömbös személy lesz számára Jézus? Tudod, hogy milyen nagy szerepetek van abban? Óriási szerepetek van abban, hogy cselekvési és megoldási mintákat fog kapni tőletek. Hogy mit, hogyan csináljon az életben. Timóteushoz írt első levél, 4. rész, 12. versében, ahol szintén Pál ír Timóteusnak, akiről már beszéltünk, a következőt írja neki. Két héttel ezelőtt azt hiszem idéztem már ezt a bibliai részt. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek, írja Pál Timóteusnak. És aztán felsorol 5 területet, hogy hol szeretné, hogy példa legyen. Hadd álljak meg egy kicsit, mielőtt tovább olvasom. Pál nem az édesanyja volt Timóteusnak, ezt gondolom tudtátok, mert az édesanyját Eurikének hívták, viszont a szellemi gyermekének tartotta Timóteust. És amit itt tanácsol neki, az egy igazi szülői vágy a gyerekkel kapcsolatban. A már felnőtt gyerekkel kapcsolatban. És azt mondja Pál, hogy azt szeretném, Timóteus, hogy legyél példája a hívőknek. Legyél mintaértékű. Miben? A beszédben, a szeretetben, a hitben, a tisztas, erkölcsi szellemi tisztaságban, a magaviseletben. Hogy szeretném büszke lenni arra, ahogyan beszélsz, és amiket mondasz. Szeretnék büszke lenni arra, ahogyan viselkedsz. Szeretnék büszke lenni arra, ahogyan szeretsz. Ahogyan szereted Istent, és ahogyan szereted az embereket. Szeretnék büszke lenni arra, ahogyan hiszel. És szeretnék büszke lenni arra, amilyen a tisztaságod. Édesanyák, kívánhatunk többet. Itt van 5 terület, amiben a gyermekeiteket fejleszthetitek. Ez olyan, mint az 5 tusa sportága. Hallottatok már róla. 5 tusa, 5 sportág, ami egyben van gyúrva. Ez a példaértékű emberek 5 tusája. Erre kell felkészítened a gyermekeidet. Visszatérve egy picit az előző idézethez, amit Pál mondott, írt Timóteusnak, ugye azt mondta, hogy eszembe jutott a te benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban Loisban és anyádban Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Tudjátok, mit mond nekem ez a pár mondat? Azt is elmondja nekem, hogy csak azt tudod átadni, ami benned van. Édesanyák, azt tudjátok átadni, ami bennetek van. És azt fogjátok átadni, ami bennetek van. Ami van bennetek, azt fogjátok átadni. Ezért olyan fontos figyelni arra, hogy mi van benned. A másik, amit mond nekem ez a szakasz, hogy a legfontosabb dolog, amit átadhatsz a gyermekeidnek, azt tudod micsoda? A hit. A hit. Miért? Mert, és nem akarlak megbántani benneteket, nem ti vagytok a legfontosabb személyek a gyermekeitek életében. Hanem a gyermekeitek életében a legfontosabb személy az örökkévaló Isten. Mert bár ti szültétek őket, de az életüket tőle kapták. És ezért a legfontosabb, ha csak ennyit tudsz csak elérni, hogy a gyermekeid számára Jézust vonzóvá tedd, és a hitedet valahogy átad nekik, akkor a legtöbbet adtad nekik. Miért? Azért, mert Isten a legfontosabb személy. Tudod, te nem tudsz mindig ott lenni a gyermekeiddel, de az Isten mindig ott tud lenni velük. Te nem tudod mindentől megvédeni a gyermekeidet, de az Isten mindentől meg tudja védeni őket. Te nem tudsz mindent megtenni a gyermekeidért, de az Isten mindent meg tud tenni a gyermekeidért. Ezért ő a legfontosabb személy az életükben, és az a legfontosabb feladatod, hogy valamilyen módon a Jézus Krisztusba vetett hitedet add át nekik. De ez arra van szükség, hogy te magadban ott legyen, hogy átadhass nekik. Szeretnék 3 eszközt bemutatni nektek röviden, amit használni tudtok abban, hogy a gyermekeiteknek átadjátok azt, amit át szeretnétek. Vagy átadjátok azt, amitek van. Mindenképpen ez a 3 eszköz fog működni. És utána szeretnék beszélni 3 fázisról, életfázisról, ami a szülő-gyermek kapcsolatban jelen van, megtörténik. Mi ez a 3 eszköz? 3 fontos eszközöd van, amivel hatást gyakorolhatsz a gyermekeidre, és hatást is fogsz gyakorolni a gyermekeidre mindenképpen. Az első, azok a szavaid. Hogy mit mondasz nekik? Hogy hogyan beszélsz velük? Mire tanítod őket? Mit csöpögtetsz beléjük? Emlékeztek, mit mondtam a köldök zsinórról? Három vastag ér húzódik benne. Az egyik a szavaid. Hogy mit mondasz nekik? Mit mondasz az életről? Mit mondasz nekik saját magukról? Mit mondasz nekik az Istenről? Mire tanítod őket? Figyelj! Legyenek szavaid a gyermekeidnek Istenről, és legyenek szavaid Istennek a gyermekeidről. Érted ezt a mondatot? Legyenek szavaid a gyermekeid felé Istenről, és legyenek szavaid az Isten felé a gyermekeidről. Beszélj a gyermekeidnek Istenről, és beszélj Istennek a gyermekeidről. Imádkozz értük. A szavaid az első eszköz, amin keresztül hatást gyakorolhatsz rájuk. A második eszközöd az az atmoszférád. Az a légkör, ami körülvesz téged. Az, ami kiáramlik belőled. Amilyen a személyiséged. Azt, amit teremtesz magad körül. Figyeljétek, azt mondta Dávid a Zsoltárban, hogy az anya, a feleség az olyan, mint a termő szőlőtő a ház belsejében. Hol? A ház belsejében. És ha a ház belsejében van egy termő szőlőtő, az mindenhova elér. Szoktuk mondani, hogy a feleség és az anya egyik legfontosabb küldetése, hogy megteremtse az otthon. Miért? Az otthon melegét. Honnan tudtátok? Kilestétek a jegyzetemből. Igaz, hogy ez egy elterjedt mondás. Tudjátok, gondolkodtam ezen. Mi férfiak megtehetjük a legtöbbet, de nem mi vagyunk arra rendelve, hogy az otthon melegét megteremtsük. Mi máshogy vagyunk összerakva. A nő úgy van összerakva, hogy érzelmi beállítottságú, hogy intuitív, hogy együttérző, hogy annyi mindenre tud figyelni. És annyira sokat számít a környezetében, hogy milyen atmoszféra veszi körül. Az otthon melegét ti, édesanyák, ti tudjátok megteremteni. Hadd kérdezek valamit tőletek édesanyáktól. Emlékeztek a saját édesanyátokra? Emlékeztek arra, hogy miket mondtak nektek? Mire tanítottak? Ki az, aki emlékszik? Emlékeztek arra, hogy milyen atmoszféra vette őket körül? Emlékszel az édesanyád atmoszférájára? A te gyerekeid is emlékezni fognak a te atmoszférádra. És az, hogy milyen atmoszférával veszed őket körül, az hatással van arra, hogy ők kivé és mivé válnak. És van egy harmadik eszközöd is, a harmadik ér a köldök zsinórban, az életpéldád. Hogy hogyan élsz? Hogy ki vagy? Hogy mit cselekszel? Hogy hogyan viselkedsz? Beszéltem nemrégiben egy felnőtt férfivel, az életéről, és elmondta nekem, hogy az édesapja nem tért meg. Még él, de eddig nem tért meg. Nem hisz Jézusban, az édesanyja viszont igen. És együtt mentek az édesanyjával, meg a testvéreivel mindig a gyülekezetbe, az apukájuk már nem járt. És kérdeztem tőle, hogy emlékszik az édesanyjára. És azt mondta, hogy az édesanyám egy nagyon erős hívő asszony volt. És kérdeztem, ezt honnan tudod? Azt mondja, hát az élet példája a számomra meggyőző volt. És tudod, milyen jó volt hallanom egy közel 30 éves férfi szájából azt, hogy az édesanyám élet példája számomra egy perdöntő érv volt abban, hogy én is Jézust választottam. Inspirál ez benneteket? Szóval három eszközöd van, amivel át tudod adni a gyermekeidnek, és át is fogod adni a gyermekeidnek azt, ami benned van. A szavaiddal, az atmoszféráddal, és az életpéldáddal. És még egy dologról hadd ejtsek szót, hogy ahogy mondtam, nem mindig ugyanolyan típusú a kapcsolat az anya és a gyermek között. Hányan vagytok itt olyan édesanyák, akiknek van kicsi gyereketek, mondjuk 14 év alatti? Hányan vagytok olyan édesanyák, akiknek a gyermekei már felnőttek, de te mondjuk még nem vagy 60 éves? Hányan vagytok itt olyan édesanyák, akiknek vannak felnőtt gyermekei, de már idősebb vagy 60 évesnél? Idősebb vagy 70-nél? Olyan is van. Igaz, hogy nem minden élekszakaszban ugyanazt jelenti édesanyának lenni. Az édesanyaságnak három nagy szakasza van, szerintem. És ez a három nagy szakasz három különböző dologról szól. Más a domináns az elsőben, más a másodikban és más a harmadikban. Csak röviden szeretném elmondani. Az első szakasz a plántálásról szól. Amíg a gyermekeid kicsik, akkor plántálsz. Ne keseredj el, ha úgy érzed, hogy nem látsz semmit. Kirőne a földből. Tudod, vannak olyan növények, amik hosszú ideig semmi életjelet nem mutatnak, aztán hirtelen megnőnek akkorára, hogy alig látsz tőlük. Nekünk is vannak olyan virágai, Gorsi, levágta csutkára tövig. És akkor néhány nap alatt így kinőtt. Melyik virág is volt az? Pünkösdi rózsa. Fantasztikus. Lehet, hogy a gyermek is ilyen. Csak plántálod, de minek? Falhara hányt borsó. Én csak rakom bele, de nem jön vissza semmi. Nem tudom, hallottatok már ilyen mondatokat. De hidd el, hogy az a természete a dolognak, hogy amit beleplántálsz, az benne lesz. És egyszer ki fog jönni belőle. Ne keseredj el, ne add fel, ne felejtsd el, hogy fontos az, amit csinálsz. Emlékszel, amit mondtam az elején? Amikor folyamatosan és hosszú távon kell valamilyen fontos dolgot csinálunk, akkor könnyen megtörténik velünk, hogy elfelejtjük, hogy milyen fontos az, amit teszünk. Mert itt vannak a nehézségek. Mert elveszünk a részletekbe, mert már megszoktuk. Plántálj. Plántáld belejük a lehető legjobbat, de leginkább a hitet. A második életszakasz az a támogatásról szól. Amikor felnőttnek a gyerekeid, akkor már nem plántálnod kell, hanem támogatnod. Sokan ezt is összekeverik. Még mindig plántálni akarnak. Még mindig tanítani akarják a gyerekeiket, mikor az már 25 éves. Akkor már nem. Akkor már nem kell tanítanod. Tanítsd addig, amíg kicsi, amikor nagy, akkor legfeljebb tanácsolod. Tudjátok, a köldökzsidor hihetetlenül fontos egy magzat számára, de életveszélyes is lehet. Hallottatok már olyan magzatokról, akik azért pusztultak el, mert rátekeredett a nyakára a köldökzsinór? Vannak emberek, akik azért pusztulnak el, mert a láthatatlan köldökzsinór, amivel az anyukájuk megfojtja őket. Mert nem vette észre, hogy már másik fázisba lépett ez a dolog. Plántálni a plántálás időszakába kell. Utána már nem lehet. Most plántálj, ha most vagy ebben a szakaszban. És amikor a gyermeket kilépett ebből, akkor fejezd be a plántálást. Akkor támogatni fogod. Mivel? A tanácsaiddal, a segítségeddel, azzal, hogy ott vagy, hogy elérhető vagy, hogy imádkozol érte. És azután jön egy következő fázis. Tudjátok, melyik ez? Amikor az édesanya megöregszik. Amikor már a hamut is mamunak mondja. Amikor már semmit nem tud tenni a gyermekéért, és azért nagyon el van keseredve. Amikor már ő szorul a segítségre. De tudod, egy valamit még mindig tud tenni. És ez a harmadik fázis, az imádkozás fázisa. Akkor imádkozz a gyerekeidért. Az én egy nagymamám él még, azt hiszem 88. éves most, és az utóbbi években többször mondta, hogy drága kisfiam, én már nem tudok semmit adni nektek. Mindig adni akart. Én már nem tudok semmit tenni, de egy dolgot teszek. Imádkozom, értetek? Annyi unokája, annyi dédunokája van, hogy megszámlálni se lehet. De minden nap imádkozik az összesért. Tudod, lehet, hogy a levegő serezdül körülötted. Lehet, hogy csak ülsz a karosszékbe. Számlálgatod a ráncokat minden reggel a tükörbe. De imádkozni még mindig tudsz. És azt mondtam a nagymamámnak, nagymama, hogy mama, nem baj, nem is várjuk. Ez a legjobb, amit tehetsz, hogy imádkozol. Igaz, hogy az édesanyai hivatás egy élethosszig tartó hivatás? Édesanyák, inspirál mindez benneteket? Az utolsó gondolat, amit szeretnék megosztani. Lehet, hogy vannak közöttetek olyanok, akik ma mindezt hallva megijedtek. Lehet, hogy megijedtél, és azt érezted a prédikáció határására, hogy mész össze, mint a zokni a mosásba. És most döbbentél rá, hogy te nem vagy jó anya. Mert a te szavaid, a te atmoszférád, a te életpéldád, az nem mindig pont olyan pozitív hatást vált ki a gyermekeidből. De azt szeretném mondani neked, hogy ne csüggedj el. Ne csüggedj el. Biztos, hogy nagyon sok jó dolgot teszel a gyermekeidért. És az Isten segítségével még többet is tehetsz. És az üzenetem, az utolsó üzenetem ehhez az, hogy Isten nem ad olyan küldetést, amihez nem szerel fel. Ez egy alapszabály. Isten soha nem ad olyan küldetést, amihez nem szerel fel. Emlékeztek, az anyai hivatás küldetés. Miért? Mert Istentől kaptátok. Ha Istentől kaptad ezt a küldetést, elküld téged úgy, hogy nem szerel fel. Az lehetetlen. Mózesről már beszéltem. Mózes, amikor Isten megszólította ott a pusztában, hogy menjen vissza Egyiptomba, és vezesse ki az ön népét, akkor Mózes hirtelen kitalált mindent, hogy miért nem akarja. És azt mondta, én nem vagyok erre képes. Uram, teremtőm! Egész életében arra vágyott lehet, és amikor ott volt a helyzetben, akkor hát én ezt nem tudom, mind az édesanyák, érted? Kislány korukról arra álmodnak, hogy ha majd, hogyha gyermekem lesz majd. És amikor benne vannak, akkor rájönnek, hogy uram! Nézzétek, mit mondott Isten Mózesnek, amikor szabadkozott, amikor úgy érezte, hogy ő nem képes. Azt mondta, de az Úr ezt mondta neki, ki adott szájat az embernek? Ki tesz némává vagy süketté? Látóvá vagy vakká? Talán nem én az Úr. Most azért menj. Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. Ezt nyugodtan átírhatnánk édesanyákra. Ki tett téged? Ki adott méhet az embernek? Ki tesz képessé? Nem én az Úr. Ha én tettelek téged édesanyává, akkor én veled leszek. És megadok neked mindent ahhoz, hogy ezt a küldetést elvégezd. Isten két dolgot ad neked. Egy, adja a tanácsait, tanulj tőle. Kettő, adja a személyes segítségét és erejét. Kérd, ő ott van veled. Befejezésül emlékeztek a kezdő gondolatra? Mi volt az? Mondtam, hogy koncentrálni kell. Ha folyamatosan, hosszú távon kell valamilyen fontos dolgot csinálnunk, akkor könnyen megtörténhet, előfordulhat, hogy elfeledkezünk róla, milyen fontos is az, amit teszünk. Kedves édesanyák, ne felejtsétek el, hogy rendkívül fontos dolog az, amit tesztek. A világ egyik legnagyszerűbb, legcsodálatosabb küldetése a tiétek. Nagyon fontos, amit tesztek. Az egész világra lehettek hatással a gyermekeiteken keresztül. Úgyhogy ha legközelebb felmerül bennetek a kérdés, hogy mit is csinálok én valójában, akkor mondd magadban azt, hősöket nevelek. Hősöket támogatok. És hősökért imádkozok. Amen. Most azt szeretném kérni, hogy azok álljanak fel, akik édesanyák. Álljatok fel. Szeretnénk imádkozni értetek. Szeretnénk elmondani, nagyon hálásak vagyunk értetek, azért, amit tesztek, akik vagytok, és az Isten is gyönyörködik bennetek. És szeretne támogatni benneteket ebben a dologban. És mi szeretnénk támogatni benneteket. És bocsássatok meg, a férjek nevében mondom, ha nem mindig értékeljük azt, amit tesztek. De el kell, hogy mondjuk, hogy nagyon értékes. Mi nem lennénk erre képesek. És most szeretnék imádkozni értetek. Halleluja. Tudjátok mit? Álljatok fel többiek is, jó? És hogyha áll melletted egy édesanyja, akkor tedd rá a vállára a kezedet. Jó, imádkozzunk együtt, értük. Köszönjük neked, mennyei atyág, hogy te alkottad az életet. Köszönjük neked, hogy te teremtettél bennünket férfivá és nővé, és a férfiaknak is és a nőknek is testre szabott, személyre szabott küldetést adtál, sőt, kifejezetten erre formáltál meg bennünket. Köszönjük neked az édesanyákat, akik itt vannak közöttünk. Köszönjük azokat, akiknek kicsi gyermekeik vannak, akiknek már felnőtt gyermekeik vannak. Köszönjük azokat is, akik már megidősödtek. Uram, hálát adunk neked, értük, és köszönjük az ő munkájukat, és most kérjük egy akarattal, hogy áld meg őket. adj nekik erőt, adj nekik bölcsességet, adj nekik kitartást. Tanácsold őket, Uram, és emlékeztesd őket folyamatosan és újra arra, hogy milyen fontos az, amit tesznek. Legyetek áldottak az Úr Jézus nevében. Adja nektek Isten az ő erejét, adja nektek az ő békességét, adja nektek az ő bölcsességét. Legyetek áldottak Jézus nevében.
Kedves hallgatóm, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.